Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Thank you. 2025. december 6-án Hangtörténetek című műsorunk 143. epizódját hallhatják, kedves hallgatóink, melyet a király kéziratával kezdtünk meg ez alkalommal a 13. századból, hogy pontosan mi ez és mi vár még ránk, arra zeneszerkesztőnk dr. Szabó Attila ad majd válaszokat, akit ezúton is sok szeretettel köszöntök a telefonvonal másik végén, Homorod Almásról. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok, köszönöm szépen, jól. Valóban a király kéziratának hallottuk két darabját, Le Manuscrit du Roi, a francia és egyáltalán az európai, a nyugati zeneirodalom, középkori zeneirodalom egyik legjelentősebb gyűjteményéből valók ezek a darabok. A szentfülesebb hallgatóink fel is ismerhették a műfajt, ugye mind a kettő estampi, erről már beszéltünk valamelyik régebbi műsorunkban, egy jellegzetes kis középkori műfaj, ami eredetileg ez az estampi, ez tánczene volt, ami nyilvánvalóan hallatszik a erőteljes ritmusából is, de a szó etimológiája is tulajdonképpen ide vezet, a tánc fele, ugyanis franciául estampi, olaszul istampittának mondják. Mind a kettő egy régi latin ígére vezethető vissza, ami dübörgést, ilyen dobbanós műveletet jelent, nyilvánvalóan a táncra való utalásként. Úgyhogy ez lehetett a szónak, az estampi szónak az eredete, és ez arra is ugye nyilvánvalóan rávilágít, hogy a zene és a tánc az elválaszthatatlan volt. Most erről eszembe jut Kányádi Sándornak egy hozzá kötött anekdóta, ami valóban megtörtént máskülönben. Valamilyen falusi iskolát látogatott, ő volt meg, és a gyerekektől kérdezte, hogy az egyiktől, hogy szerinted mi a vers? És az a gyerek azt mondta, hogy vers az, amit szavalni kell. Elmondhatjuk azt, hogy sok ezer éven keresztül a zene volt az, amit nem csak énekelni kell, hanem táncolni is. Sőt, tulajdonképpen a késői korokban is, modern korokban is, tehát például a klasszicizmusban is, ha jól megfigyeljük például Haydnnak a szimfóniáját, hát olyan talán nem is találunk, amelyikben valamilyen népi motivum, pontosabban egy tánc ne szerepelne, vagy ne beszéljünk ugye Bachról, ahol megint csak a zsigek és a burék és a szarabandok egyre másra lépten nyomon ott vannak a műveiben, ezek mind táncformák voltak. De visszatérve a király kéziratára, ez egy 13. századi zenei gyűjtemény, nagyjából a 13. század közepén, tehát 1250-es, 60-as években szerkeszthették. Ugye ez volt az az időszak, amikor az Ars Nova, lényegében a késő középkori zenei újítás hát időszakát éljük. A polifónia térhódításáról beszélhetünk ekkor. Az előadók pedig a Dufay kollektív volt, ez egy brit együttes. Most kihangsúlyoztam, hogy Dufay, Guillaume Dufay egy francia szerző volt, kicsit későbbi, ő reneszánsznak számít már, a 15. században, az 1400-as években élt, és az egyik legjelentősebb észak-francia születésű szerző volt. A kiejtésről pedig annyit, hogy ugye sokan Franciaországban is úgy ejtik ki a nevét, hogy Dufay. Ami hát lehet, hogy a mai kiejtési szabályok szerint helyes, de valójában ez Dufay-nak ejtendő, ugyanis ő ugye Pikardiában született, Észak-Franciaországban, egy Cambrai nevű kisváros mellett, egy akkora faluban, ami talán száz lelkese számú mai napig megvan, virágzik, így száz lelkesen is, és a neve ennek a falunak Fayi, aminek az etimológia egyértelműen a bükre vezethető vissza, bükkösre, ugye a fagusra latinul. A helyes kiejtés ennek a zeneszerzőnek, akinek a tiszteletére végül is az az együttes felvette a nevét, az Guillaume Dufay. Következő zenénk Johann Sebastian Bach lesz. Eléggé el nem ítélhető módon eddig brandenburgi versenyek közül egyet se hallgattunk. Most a hát talán legérdekesebbet, vagy a legelőremutatóbbat, az ötödiket fogjuk meghallgatni, pontosabban csak a második és a harmadik tételét. Ezt a kötényi időszakában írta, én most el kell mondjam, hogy én mindig Bachnál a városokhoz fűződő időszakait emlegetem, nem véletlenül, ugyanis nagyon fontos, hogy milyen szolgálatban volt éppen Bach. Azt is már többször megbeszéltük, hogy Weimarban állt rendelkezésére orgona, nem is akármilyen, úgy szintén Lipcsében, ugye a Tamás templomi orgona, és itt a hangsúly az orgonán volt ezekben a városokban, illetve életperiódusokban, míg Kötenben, tehát a közbelső időszakában nem volt orgonája, sőt, még Csembalott is úgy sikerült szereznie, hogy elment személyesen Berlinbe, valószínűleg, hogy akkor is gyalog, mert ezt ugye többször megbeszéltük, hogy nem idegenkedett az ilyen több száz kilométeres kutyagulásoktól sem Bach. Annak ellenére, hogy én véleményem szerint ő köszönyes is volt, na de visszatérve a Csemballóra, elment Berlinbe, hogy személyesen válasszon, és vásároljon Csemballót a Köthen-Anhalti fejedelemség udvarához, amin ugye teljesen ő játszott az együttesében. Most tehát ez a zenedarab, ez az ötödik D-Tour brandenburgi verseny, ez tulajdonképpen a világ első csembaló versenyének, pontosan a zeneirodalom első csembaló versenyének tekinthető. Egy kis pontosítással, hogy a csembaló a legszolisztikusabbnak mondható mai értelemben hangszer, de a hegedű és a fuvola is tulajdonképpen szólistának tekinthető, szóló hangszernek, ugyanis érdekes, hogy egyetlen hegedű van a zenekarban, van még egy brácsa, meg egy gordonka, tehát lényegében egy személyautóba elférnek, akik játszák ezt a csodálatos brandenburgi versenyt. Most mi a Diego Fázolis által vezetett barokiszti együttestől halljuk ezt a versenyt. El kell mondjam, hogy nekem régóta egyik legkedvesebb barokk zenészem Diego Fázolis, svájci barokk zene szakember. Igen, jeles teljesítményt mutat több tekintetben is, tehát ő orgonista is, zongorista is, csembalista is, karvezető, nagyon jól ért a vokális művekhez, a barokk operák utolérhetetlen vívője. Akkor amellett zeneszerzéshez is ért, minden esetre az együttesével, az barokkisztival, ha neki fognak egy zenét előadni, abban biztosak lehetünk, hogy kórokű, nagyszerű előadást fogunk hallani. Ezért választottam ezt a brandenburgi versenyt az ő előadásukban. Most még annyit mondanék, hogy a brandenburgi versenyek valójában, szám szerint haton vannak, ezt a nevet nyilvánvalóan, mint annyi más mű a maguk korában nem viselték, ezt ugye a 19. század vége felé kapták egy német Bach szakértőtől, valamivel korábban, tehát az 1850-es években akkor adták ki először ezt a hat munkát, úgyhogy sokáig ismeretlen volt, legalábbis a nagy közönség számára ez a csodálatos fejezet a barokk zenéből. Hallgassuk tehát Johann Sebastian Bach 5. D-dur brandenburgi versenyének 3. tételét. Thank you.
Johann Sebastian Bach numero 5-ös Brandenburgi koncertóját hallgattuk, Borodyinnal és Carlos Kleiberrel folytatjuk.
Igen, ráadásul egy olyan lemezről, amelyiken a második szimfóniát, ezt a Hámol szimfóniát, amelyiknek az utolsó negyedik tételét fogjuk hallani. Az egyik oldalon Carlos Kleiber a fiú játsza, a másik oldalon pedig, mint egy olyan 30-valány évvel korábban, az apa Erich Kleiber. Na de először beszéljünk Borodyinról, ugyancsak eléggé el nem ítélhető módon róla, még tőle csak egy alkalommal sugároztunk zenét, ha jól emlékszem, a Igor Hercegből a Polovec táncokat. Most Borodyin egy egészen különös egyéniség volt. Az az igazság, hogy én nem nagyon szeretek így a zseni szóval dobigálózni, de azt kell mondjam, hogy zseni volt. Egészen elképesztő, hogy a kémiában a nevét, hogyha egy kicsit az ember jobban ismeri a kémiát, és nekem tekintetben mondjuk szerencsém van, mert én eléggé behatóan tanulmányoztam a szerves kémiát elsősorban. Borodyinnak a neve a szerves kémiában nem ismeretlen. A 19. században, akkor, amikor még az atomelmélet még nem volt ismeretes, úgyhogy a mi retrospektív tekintetünkkel szempontjaink szerint sokkal nehezebb lehetett a folyamatokat, a kémiai folyamatokat megérteni, és még Mendelejev munkássága sem teljesedett ki, tehát periódusos rendszert nem ismerték. Borodyin abban jeleskedett, hogy az aldehideket, meg a benzol gyűrűt, és egyáltalán a ciklikus vegyületeket, a benzollal rokon vegyületek kémiai reakcióját tanulmányozta, és bizony van is egy olyan reakció, ami igazság szerint csak az ő nevét kellene viselje, ugyanis 80 esztendővel előzte meg azt a német tudóst, akinek a neve ma napság, ugye a 20.-21. században ezt a reakciót jelöli. Hát úgy látszik, hogy nem volt elég jó menedzsere saját magának, és nem ez érdekelte, hogy az ő neve fennmaradjon, legalábbis mind kémikusé, őt valóban nagyon érdekelték a természettudományok. Dolgozott ő Erlenmeyer németországi laboratóriumában is, visszatérve Oroszországba, ő az ottani kémiai szaktudomány biztosan egyik legjelentősebb tekintélye volt. Amellett orvosit is végzett, dolgozott is hadisebészként, ugye katonai kórházban egy rövid ideig, de aztán ezt ugye később feladta az orvosi gyakorlatát. Ő tulajdonképpen igazából vegyésznek tartotta magát, illetve végéig foglalkozott tudományos szinten, kutatott. Hogy lett ő zenész? Hát gyerekkorában már több hangszeren játszott, zongorán, fuvolán, oboán, talán gordonkán is, de még zenét is szerzett. Szóval egészen megdöbbentő, hogy milyen csodálatos polihisztor képességekkel megáltott ember volt, aki egyébképpen egy törvénytelen kapcsolatból született. Az édesapja már idős grúz nemes ember volt, talán gróf, aki egy viszonyba került ugye egy fiatal 24-25 éves orosz hölgye, és hát itt született Borodyin. Igen, jó nevelésben részesült, tehát semmilyen nem hiányzott neki, még a szeretet sem. Édesapja egészen élete végéig figyelemmel és gondossággal kísérte a fejlődését. Formális zenei tanulmányokat igazából nem is folytatott, aki őt bevezett a zeneszerzés rejtelmeibe. Ez Balakirev volt, aki az első szimfóniájánál, amikor elakadt zeneszerzésben, akkor segítette őt. De hát akár csak más ilyen zseniális tehetségek, és az történt, hogy a tanítvány hamarosan meghaladta a mestert. Egyike volt egyébképpen az ötöknek, azoknak az újítóknak, akik fejbe vették, hogy az orosz nemzeti zenei mozgalmat azt elindítják, és modern alapokra helyezik. Én egészen el vagyok képedve, hogy is tudott egy ilyen elfoglalt életmód mellett még zenére is figyelmet szentelni, ugyanis nem csak kémikus volt meg orvos, hanem például a női orvosi oktatás alapjait ő tette le Oroszországban. Amellett kórust meg zenekart vezényelt, és ugye próbákra rendszeresen járt, nagyon igényes. Professzor volt, a kémia professzora. Az előadó az a Stuttgarti opera zenekara, ahol is Carlos Kleiber élete utolsó időszakában többé-kevésbé stabilan vezet az együttest. Carlos Kleiber azért választottam talán, mert hát ő mondjuk zsenialitásban biztosan megközelíti Bologyint. Sokan azt tartják, hogy a 20. században, pedig aztán ebben igazán nem panaszkodhatunk, igen sok kiváló karmester tevékenykedett. Közülük a legkülönlegesebb, talán a rendhagyóbb életpályájú és egy rettenetes tehetséggel megvert egyénisége volt Carlos Kleiber. Egészen különlegesen figyelmes és pontos ember volt, szóval egy maximalista karmester volt, ezt annak tudatában mondom, hogy azért voltak még hasonlók, ugye most éppen eszünkbe jut Szél György, Clevelandi filharmonikusok nagyszerű karmestere, aki megint csak maximalista volt, de Carlos Kleiber rajta is túltett. Irgatlanul hosszú gyakorlások előzte meg egy-egy előadást. Ő a tökéletesen alul nem volt hajlandó adni a mércét. Herbert von Karajan, jeles kolléga, jellemzése talán a legköltőibb. Kleibert miután egy valamilyen csodálatos koncertsorozatot végig vezényelt, hát azt mondta róla, hogy na hát most aztán bottal üthetitek a nyomát, ugyanis egy jó darabig, amíg a hűtőszekrénye ki nem ürül, nem fogjátok látni. Valóban ezt csinálta Kleiber, hogy egyszerűen, mintha amatőr lett volna, csak akkor vezényelt, amikor akart. Tehát őt nem lehetett belistázni, nem lehetett tőle időpontokat kérni, nem szerette a stúdiómunkát sem, egyszerűen akkor vezényelt, amikor kedve támadt rá. Ezért is nagyon kevés felvétel maradt utána, ami nagyon sajnálatos. Én mindenkinek ajánlom, hogy hallgassák meg például mondjuk a Beethoven 5. szimfóniáját, vagy a Schubert befejezetlen szimfóniáját, Carlos Kleiber egészen elképesztő teljesítményeknek. Hallgassuk tehát Borodin nagyszerű második szimfóniájának, a hármol szimfóniának a fináléját, az utolsó tételét, a stuttgartiakat Carlos Kleiber vezényli. Thank you.
Origin numero 2-es szimfóniáját hallgattuk, és Nikolaj Metnerrel folytatjuk.
Igen, romantikus zenét két általam mesének nevezett zongoradarabot fogunk hallani. Nikolaj Metnerről nagyon röviden annyit mondanék, ugyanis nemrégiben már egyszer esett szó róla. Ő egy német késő romantikus zeneszerző volt, aki szerencsésen sikerült Oroszországból forradalom tájéken menekülnie. Családját nem érte végül is semmilyen tragédia. Metnert elsősorban zongora darabjaiért szeretjük. Ezúttal Boris Berezovszkijtől fogunk hallani két igen szép romantikus darabot. Boris Berezovszkijről igen röviden, korunk egyik legjelentősebb zongoristája, nem esetévesztendő az ugyanilyen nevű üzletemberrel, aki Putyin elől Londonba volt kénytelen menekülnie. Ez a Berezovszkij, ez, hát azt kell mondjam, hogy sajnos úgy néz ki, hogy legalábbis élete egy időszakában, ukrán háború kezdetén a Putyin pártinak bizonyult, egy eléggé érthetetlen nyilatkozatot tett a moszkvai tévében, melyben egyértelműen a Ukrajna lerohanása és elpusztítása mellett foglalt állást. Na de inkább a művészetéről beszéljünk, rendkívül virtuóz zongorista. Tehát én nem cserélnék azzal a zongorával, aki elé Boris Berezovszkij leül, mert hát rettentően veri a zongorát. Ugyanakkor olyan pianisszimói annak, mint kevésnek. Őtőle halljuk tehát Metner két viszonylag rövid zongoradarabját, majd utána Puccinitől egy kevésbé ismert operájából, a Lidércekből, a Lévi Liből fogunk hallani egy nagyon szép áriát, Se come voi piccina io fossi című áriát, ami azt jelenti olaszul, hogy ha olyan kislány lehetnék, mint te, kövéd lehet magyarra lefordítani. Angela Georgiou fogja csodálatosan énekelni, hát Angela Georgiou korunk egyik vezető szoprána. Egészen elképesztő képességekkel bír és orgánummal, amit hát igen, gyakran a Maria Callaséhoz hasonlítanak. Egyszerű romániai családból származik, az édesapja mozdonyvezető volt, az édesanyja varrónő, tehát a pályafutása és a tehetség az a még egészen elképesztő Angela Georgiounak. Hallgassuk tehát a milánói Giuseppe Verdi zenekart, amint Anton Coppola vezényletével kíséri Angela Georgiou.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért. Thank you.
Egy Puccini áriával érkeztünk el mai utolsó blokkunkig. Kikkel és mivel zárjuk mai összeállításunkat, Attila?
Egy olyan lengyel zeneszerzővel fogjuk folytatni, aki 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzője volt Európa szinten. Lengyeleknél talán lehet mondani, hogy a legjelentősebb. Ő pont a nagy orosz forradalom idejében családjával Moszkvában tartózkodott, a családja részét el is vesztette, úgyhogy ő nem tudott olyan idejében szerencsésen távozni a szörnyűségek elől, mint Nikolaj Metner és családja. Kezdetben tonális zenét írt, aztán idősebb korában a háború után az igazság, hogy írt szociál zenét is, de azt aztán gyorsan felváltotta, és dodekafon zenét kezdett szerezni. Mi most egy olyan muzsikáját halljuk, amit a Paganini utolsó 24. ámol negyedik kapricsójára írt, és ennek variációjának szántam. Érdekes módon nem egedű a szólóhangszer, hanem zongora. Zongorán Peter Jablonski fog remekelni, és őt a Royal Philharmonic Orchestra fogja kísérni Vladimir Ashkenazi vezényletével. Hallgassuk tehát Lutoszlavskit. Utolsó zeneszerzőnk pedig Paco de Lucia lesz, aki egy barátjával, Ricardo Modregoval fogja előadni Federico García Lorca egy vers által ihletett, két gitárra írt kompozícióját. Paco de Lucia, akárcsak Federico García Lorca spanyol gitano származású volt, vagyis cigány származású, mindketten igen karakteres férfiak voltak. Hát sokat lehetne Federico García Lorcáról beszélni, de reméljük, hogy a vers, amit Ila Gábor barátom elszavalt, az rávilágít valamennyire a tehetségére. Hallgassuk tehát Lutoszlavski egy Paganini variációját és Paco de Lucia, spanyol flamenco gitáros és zeneszerző, egy nagyszerű gitárzenéjét. Thank you.
Federico García Lorca, zorongó. Gyöngét két kezemmel édes, gyöngyszint köpenyt vartam néked, violát hímeztem rája, sújtást kék vizekből éknek. Éj volt, kedvesem mélettél, hold járt tavaszi fehéren, lovad négy lábán a patkó, ezüst könnyet sírt az éjben. Nem kell nékem szegfű, rózsa, kicsik út a hold az égen. Nekem csak a két karod kell, mikor megölelget éjjel. Nekem csak a két karod kell,